a Nemzeti Sport Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a játékos kijáró, a Nemzeti Sportrádió beharangozó magazinja. Két hetente pénteken 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László. Brazil labdarúgásról lesz szó az elkövetkező fél órában. Vendégem itt a stúdióban Tóth Attila, az M4 Sport kommentátora. Szervusz, üdvözöllek!
Szervusz, Laci, köszöntöm a hallgatókat!
Első élmény, ami a brazil futballal kapcsolatos.
Nem vagyok már annyira fiatal, úgyhogy a 80-as évek, 86-os világbajnokság, 82-es világbajnokság, hogy őszintén megvalljam, bár ez aki ismer, tudja rólam, én nem voltam soha brazil fan. Én nekem a brazil labdarúgás az nagyon későn került igazán közel a szívemhez 2000-es évek elején. Ennek pedig személyes okai voltak, brazil barátnőm volt, és innen eredt az, hogy végül megkedveltem őket. Tehát például a 94-es világbajnokságra gondolok, ugye a 90-es volt Olaszország, a 94-es az Egyesült Államokban, olasz-brazil döntő volt, szerintem már fiatal vagy, de erre még
emlékszem.
Ugye ez a döntő, a legendás döntő, Robbie Baggio fölé rúgta az utolsó 11-est. Gyerekkoromtól kezdve az olasz foci és az olasz válogatott volt a favorit. Gyűlöltem a brazilokat azon a 94-es világbajnokságon. 98 az már kicsit közelebb álltak hozzám, bár a döntőben akkor is a franciáknak szurkoltam, és aztán utána mondom 2000-től a személyes okok miatt lett igazi kedvenc. Mai napig bajban vagyok, ha olasz-brazil meccsről van szó, hogy akkor hova teszem a szívemet, de még akkor is inkább az olaszokhoz. Tehát a válogatott szint az más.
Na de az eredet történet az mégis a VB-re összpontosult. Tehát akkor ismerted meg a brazil labdarúgást, ott kedvelhetted meg?
De nem kedveltem meg. Tehát hiába játszottak mindig nagyon-nagyon szépen, látványosan, kiszámíthatatlanul tényleg a brazil csatárok, és elképesztő dolgokat csináltak, de ez engem nem nyűgözött le. És nem azért, mert mondjuk az olasz foci lenyűgözött a betonbiztos védekezéssel, nem. Egyszerűen sokkal közel állt hozzám, mind földrajzilag a történet, mind a szívemhez is. Meg hát ugye a legnagyobb foci élményem, ugye az első igazán komoly, az ugye 82-es VB, amit ugye az olaszok nyertek. És nekem onnantól kezdve a Juventus, olasz válogatott Tardelli, Rossi, Sira, Gentile, tehát nekem ezek a játékosok a mai napig örök kedvencek.
Ötszörös világbajnok Brazília, de 2002 az utolsó, amikor a világ trónjára ülhettek. De mi az oka annak? Ez egy nagyon általános kérdés, hogy öntik magukból a tehetségeket, mindig magas színvonalon van a futball, mert valójában az 1950-es évek óta a brazil labdarúgás válogatott szinten tényleg minden egyes VB-re úgy megy ki, hogy esélyes és meg is nyerheti. Mi a titok nyitja?
Egyrészt szerintem az, hogy rengetegen lakják az országot, tehát nyilván minél nagyobb a merítési lehetőség, annál több tehetséges futballistád lesz. A másik, ami, hogyha most a napjainkat nézzük, ott nem a gazdag, vagy hát nagyon kevés, vagy nagyon ritka az olyan példa, de Kaká mondjuk pont ilyen volt, aki nem a szegénységből jön. Tehát nekik ez egy óriási lehetőség kitörni akár a favellákból, akár a szegényebb életkörülmények közül, vagy rendezetlenebb életkörülmények közül a futball által. Az egyik. A másik nyilván az, hogy amit mondtam is, hogy amint megszületsz, te már lehet, hogy egy futballista nevét kapod a szüleidtől, mert imádják a focit. És onnantól kezdve téged ezt úgymond az utad az előre meg van írva, hogy neked merre kell majd haladnod. Úgyhogy számomra ezek azok a dolgok, amik azt mutatják, hogy Brazília ez mindig is egy ilyen kimeríthetetlen forrása lesz a futballnak, akár így Európának is, az európai klubfutballnak, hogy jönnek majd a tehetségek. Az más kérdés, hogy a legtehetségesebbekből válogatott szinten egy edző, vagy akár egy edzői stáb, vagy akár majd az a csapat, az miért nem képes arra, hogy most már 22 éve nem nyer újra világbajnokságot. Amit én egyébként nem bánok, mert van egy olyan Penta feliratú pólóm, ami azóta sem változott. Hát hiszen a Penta ugye az öt csillagot jelenti, vagy az öt csillagot, az ötszörös világbajnokot, és azóta is hordhatnám, ha nem nőttem volna ki.
Minden egyes évtizedből tudnánk mondani egy játékost, sok lenne, vagy hosszú lenne a lista. De, hogyha van egy nagyon tehetséges, ügyes labdarúgó, azt általában Peléhez mérik, vagy éppen mondjuk Ronaldóhoz, ugye a 90-es években, vagy hogy néz ez ki valójában? Te mit tapasztaltál?
Nyilván adott időszakokra lebontva, tehát minél közelebb vagy mondjuk Peléhez, akkor annál inkább hasonlítottak Peléhez. Akkor, amikor feltűnt Neymar, akkor őt nem Peléhez hasonlították még első körben, hanem ugye ott volt Robinho, aki közelebb volt hozzá időben, de Robinhót meg a Peléhez hasonlították, pedig ő azért nem sokkal idősebb, mint mondjuk Neymar, és ez általában így szokott lenni, hogy mindig feltűnök valaki, és milyen furcsa, hogy mindig ott a Santos környékén tűnnek fel ezek a legnagyobb sztárok és legnagyobb tehetségek, vagy São Paulo-ban inkább, azt mondom, és aztán könnyű hasonlítani már ott Peléhez, Neymarhoz, Robinhohoz őket. De hát, hogyha mondjuk Rióban, akkor ott lehet hasonlítani persze másokhoz. Tehát ez attól függ, hogy éppen mely városról beszélünk, de igen, általában mindig keresik az új Pelét, az argentinok az új Maradonát, az új Messit, mi is keresnénk az új Puskást, vagy az új Détárit. Szerintem ez természetes dolog.
Kicsit a bajnokságról, mert az argentin futballnál nem egyszerű a lebonyolítási rendszer. Itt egy fokkal, minthogyha már a braziloknál más lenne, könnyebben követhető, de van egy első osztály, ahol 38 mérkőzést játszanak, mert 20 csapatos a liga. Milyen a lebonyolítási rendszer? Mert nem olyan egyszerű. Maradjunk annyiban, ugye?
A lebonyolítási rendszer az most már azért egyszerű. És akkor most egy picit majd én is puskázni fogok, mert tényleg azért az argentinhoz képest azért egyszerűbb a történet. Ugye egyrészt 1971-től van országos bajnokság, nyilván ezekre majd rátérünk, hogy miért nem volt addig, de hogy milyen most, az az érdekes dolog, ugye a bajnokságban az első 6 helyezett, az mehet a Libertadores kupába. A Libertadores kupa olyan, mint a BL Európába. 7. 12. az megy a Copa Sudamericanába, ami mondjuk Európa Liga, és az utolsó 4 kiesik. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor gyakorlatilag 4 olyan csapat van csak a bajnokságban, aki a végén nem megy nemzetközi kupába, vagy nem esik ki. És ezáltal elképesztő, hogy mennyire kompetitív lett ez a sorozat. Nyilván persze emelték a Libertadores, meg a Sudamericanának is a ja, és akkor még hozzáteszem azt, hogy a brazil kupa győztese is indulhat, tehát lehet, hogyha esetleg mondjuk az benne van ebben a 13-tól lefelé ebben a 4 helyezetbe, akkor még lehet, hogy még egy csapat indul. Szóval emelték nyilván a létszámot, és ezáltal lett több résztvevő, vagy lehetséges résztvevő a bajnokságból, de ezáltal elképesztő, hogy mennyire kompetitív, és hogy mennyire szoros, de mindig is szoros volt egyébként a brazil bajnokság.
Ami a Libertadores kupát illeti, milyen megítélése van ott, akár Brazíliában, vagy Dél-Amerikában?
Borzasztóan fontos, és nagyon nagy szerepe volt ennek a Libertadores kupának is, hogy a brazil bajnokság végül is megalakult, mármint az országos bajnokság. Mert ugye annak idején akkor még csak egy csapat, minden országot egy csapat képviseltette a Európában is a BEC-ben, ugye csak egy csapat indult. Na de ki induljon? Tehát ez volt a nagy kérdés. És akkor el kell dönteni. De nem volt országos bajnokság. Ugye ez 1959-ben hozták létre a Libertadores kupát, és abban az évben írták ki az első már államok közötti bajnokságot Brazíliában. De az még mindig nem egy országos bajnokság volt. Ugye azt tudni kell, hogy São Paulo állam és Rio állam, a két állam, amely brutálisan erős a mai napig, és az alapok is ott lettek letéve, a futball alapjai ebben a két államban, és ezek a klubok, ezek folyamatosan rivalizáltak egymással, gyakorlatilag ezért sem tudták létrehozni a bajnokságot, meg nyilván a távolságok. Például Porto Alegre-t említettem, ahol az én csapatom is van, Grêmio, legdélebben, legnagyobb város, tehát már uruguayi-argentin határhoz közel. Fortaleza északon, egy nagyon nagy város, szintén egy nagy klubbal. Ha légvonalban nézzük, akkor is 3200 kilométer. De közúton 4200, és mondjuk gondolj bele az 1900-as évek elejébe, hol volt légi közlekedés, tehát sehol. Na most ez a 4200 kilométer, ezt én nem tudom, hogy hány napig, hétig kellett volna, hogy oda-vissza megtegyék ezt a távolságot. Egyszerűen lehetetlen volt bajnokságot létrehozni. Ezért is államokon, amit mondjuk magyarra lefordítva megyéken vagy vármegyékben tudtak közlekedni egyszerűen, és tudtak meccseket rendezni. Ezért volt az, hogy ezek a bajnokságok így működtek. Na de jött a Libertadores kupa, ahol meg kellett egy bajnok, erős Rio, erős São Paulo, sokszor össze is mérték már a legerősebb csapatok egymással a tudásukat, és aztán akkor létrehozták a Taça Brasilt, ami nagyon sokáig, több mint 10 évig működött, és akkor ennek a győztese mehetett már a Libertadores kupába, tehát akkor már volt egy olyan, hogy volt egy bajnok a Brazíliának. Viszont ez még nem egy olyan bajnoki kiírás volt, mint ami most van, mint amilyet megismertünk, tehát oda-visszavágós alapon mindenki utazgat. Gyakorlatilag kupa rendszer volt, olyan volt, mint egy magyar kupa, egy brazil kupa, ami ma is van nyilván, de nem bajnokság. Állami bajnokok, mondjuk ugye Riói állami bajnokságot Cariocának hívják, a São Paulo-t pedig Paulistának. volt ez a két bajnokság, ha a mostani időket nézzük, van is, és minden államban megvan, januártól áprilisig tartanak ezek, akár kuparendszerben, akár körmérkőzéses rendszerben, attól függ, hogy éppen mennyi csapat van, milyen a lebonyolítás, nyilván São Paulóban rengeteg csapat van, Rióban is, tehát ott több csapatot kell valahogy megoldani, sőt, több osztály is van ezekben. És akkor lejátszották az állami szinteken ezeket a mérkőzéseket, majd utána ezeknek az államoknak a győztesei összecsaptak egymással. Tehát a riói legjobb, mondjuk a Vasco, meg a Paulista bajnokság legjobbja a Santos. És akkor játszottak egy meccset, és például az 50-es években a Vasco volt az, amelyik tarolt, aztán később a 60-asban már a Santos elsősorban. Viszont ezeket nem ismerték el nagyon-nagyon sokáig, tehát a 2000-es évekről beszélünk már, amikor elismerték ezeket, hogy jó, akkor ezért mi adjunk egy bajnoki aranyérmet is nekik, visszamenőleg. Tehát Pelé, én nem tudom, 5-6 aranyérmet kapott így azokból az időkből, ami nem volt hivatalos bajnokság, de végül később elismerték annak.
Milyenek a stadionok állapota? Volt egy világbajnokság, hát nem is olyan rég, 2014-ben, meg azért lehet az olimpia is egy picit segített valamiben, hogy maradjanak ezek a stadionok maguk állapotában, jó állapotban, de elmondható az, hogy a stadionok kihasználtak, a mérkőzésekre járnak, szépek?
Nyilván a stadionok állapota az említett okok miatt javult bizonyos stadionoké, amik részt vettek ezen a világbajnokságon. De pont megnéztem, hogy ebben a szezonban az átlag nézőszám az ön 15 ezer néző körül.
Csak,
igen. Mi összetennénk a két kezünket, hogyha az átlag nézőszám Magyarországon ennyi lenne nyilván. Brazíliában viszont, ahogy te is mondod, ez tényleg csak. És megnéztem például az egyik stadiont, a Cuiabai stadiont, az Arena Pantanal, ami egy 44 ezres stadion. Most a Cuiabá jelen pillanatban utolsó előtti az élvonalban, amúgy sem egy top csapatról van szó, és nyilván, hát én nem tudom, hogy mi alapján határozták meg a stadionokat annak idején a világbajnokságon, de szerintem közrejátszott az is, hogy vigyünk ide is, oda is, amoda is, tehát legyen meg az egész ország úgy, hogy lefedjük, és akkor mindenhol van, mert egyébként meg lehetett volna rendezni három városban is körülbelül az egészet. És hát ez a Cuiabá, ez soha nem volt egy nagy csapat. Jelenleg 2-3 ezer néző lézeng az ő stadionjukban, és nem csak azért, mert rossz a csapat. Nyilván, hogyha mennek oda nagyobb csapatok, akkor sokan, vagy többen vannak, de hát ez még akkor sem üti meg valószínűleg az átlag nézőszámot sem. Úgyhogy ez most egy elég komoly probléma, és az elmúlt években, miután azért, hát szörmentén említettük, hogy milyen gondok voltak, meg miért nem sikerült brazil bajnokságot létrehozni nagyon-nagyon sokáig, azért borzasztó erős lobbia van a São Paulo-i csapatoknak, és az őket tömörítő szövetségnek, a rióiaknak, szintén nagyon gazdag a déli, tehát ahol a Grêmio, az Inter van például, nagyon erősek, nagyon erős csapatok Minas Gerais-ban, a Cruzeiro, az Atlético Mineiro, ugye most említette Libertadores kupa döntő, de egyébként a brazil kupa döntőjében is ott vannak. Még északabbra ott van Bahia, Fortaleza, ezek nagyon erős klubok, és ezeknek a kluboknak nem tudom, hogy megvan-e még, de szerintem igen, van egy ilyen szövetségük. És ők próbálnak a bajnoki rendszerben a brazil labdarúgó szövetség felé is nyomást gyakorolni, erőt demonstrálni folyamatosan, és emiatt ők megint felvetették az elmúlt időszakban, hogy lehet, hogy nekünk megint ki kéne írnunk egy saját bajnokságot, hogy a pénzeket igazságosan ossza el a szövetség, ne nyúlja le, megkapják a klubok is a kereskedelmi bevételeket, ők maguk értékesítsék. Szóval vannak gondok, ettől függetlenül a brazil emberek nyilván szeretik a futballt, és nyilván kijárnak a mérkőzésekre, még ha nem is százezrek mennek ki, mint régen, a bizonyos stadionokban, ahol lehetett, mondjuk a Maracanába vagy a Morumbiba, de ettől függetlenül a gondok azért nem szűntek meg. Inkább azt mondanám, hogy most volt egy olyan időszak, ami viszonylag nyugodt időszak volt, ami tervezhető volt, ahol lehetett statisztikákat készíteni így az elmúlt 20 évben, hogy tényleg volt egyfajta rendszer, mert azt megelőzően a bajnoki lebonyolítás is olyan volt, hogy évről évre változott, valahogy a szezon végén kiírtak valami új szabályt, mondjuk egy héttel a rajt előtt kiderült, hogy nem tudják kiírni a bajnokságot 87-ben például, amikor így végül két bajnok volt, a mai napig vitatott, hogy a Flamengo vagy a Sport a bajnok abban az évben, mert kiírtak két sorozatot, egy brazil kupát, meg a nagyok kiírtak maguknak egyet, szóval rengeteg gond volt, ez az elmúlt időszakban úgymond stabilizálódott, de most azért megint vannak olyan hangok, hogy azért, hát főleg az anyagiak miatt, azért ezt meg lehetne egy kicsit jobban is oldani.
Talán gazdasági oldalról figyelve ezt a történetet, csak úgy tudnak a csapatok fennmaradni, ha eladnak labdarúgókat. És valószínűleg ez egyfajta teher és áldás is egyben, mert kell is, jól jár a játékos, jól jár a csapat is. Ez az egyetlen forrás, ami miatt megmarad egy adott klub, mert a nézőszámok nem azt mutatják, hogy majd éppen a szurkolók hoznak temérdek mennyiségű pénzt, és hagyják ott mondjuk a büfében vagy jegyár formájában.
Ez nem elenyésző, amiről beszélsz, tehát a szurkolók, amit megvásárolnak, mezeket, a belépőket.
Akkor van forgalom.
Ez, persze, hogy van, tehát ez abszolút működik, de hát egy klubot fenntartani, egy élvonalbeli klubot a rengeteg utazással, ugye mondtam, 12 csapat indul európai kupákba, tehát annak elég komoly anyagi költségei, vonzatai vannak, azért ezt fenn kell tartani, nyilván a játékos eladás, ami döntő, és ezáltal elég nehéz is. Ugye elkezdődik a brazil bajnokság április közepén, volt amikor májusban, és tart decemberig. Az európai átigazolási időszak, az mikor van? Nekünk ugye nyáron, tehát az telibe veri a bajnokság rajtját ott. Elkezd egy csapat játszani, majd jönnek az európaiak, és szétszedik őket, nyilván a legjobbakat próbálják ott tartani, és nyilván ők is persze tudnak egyébként még igazolni, de ott rengeteg a távozó, és ez, hogy nem ugyanazon az idősíkban mozog a brazil, meg az európai foci, ez borzasztóan nehézé teszi továbbra is a brazil klubok számára a jelent, és azt, hogy mondjuk egy nemzetközi kupában, tehát beszéltünk a legelején arról, hogy Libertadores kupa borzasztó fontos, de egyébként tök érdekes, mert a brazil klubok számára az csak egy lépés, tehát hogy igen, mi meg akarjuk nyerni a Libertadores kupát, de mi nem ez az elsődleges célunk, hanem az, hogy világbajnokok legyünk. És nem a válogatottról beszélünk, hanem klubszinten világbajnokok. Tehát nekik a világkupa, vagy interkontinentális kupa, vagy klub VB ki, hogy emlékszik rá erre a sorozatra, vagy mi lesz majd a jövőben ennek a neve, nekik az a legfontosabb. Tehát az én csapatom például 83-ban megnyerte az akkor még interkontinentális kupát Hamburg ellen. És akkor is az volt, hogy oké, meg kell hozzá nyerni a Libertadores-t, de nekünk nem az a lényeg, és nem arra emlékezünk legszívesebben, hanem az, hogy a Hamburgot legyőztük.
116 játékos van jelenleg, ami a top 5 bajnokságot élt, és brazil. Bőven lehetne több, hogyha még a hollandot itt vesszük, a portugált, de hogy Magyarországon is vannak brazil labdarúgók. Ők Brazíliában, legyen szó Corinthiansról, vagy egyéb más csapatról, oda se kerülhetnének a kezdet 11 környékére?
Nem.
Tehát, és az ő esetük az, hogy van egy megfigyelő, át kell hozni Európába, és itt ők egyébként. Milyen a megítélésük szerinted a braziloknak, amikor átjönnek?
De... Szerintem nagyon jó. Szerintem nagyon jó.
Ez ilyen előlegzett bizalom?
Abszolút. És én még sokszor azt is érzem, például a magyar klubok esetében, hogy csak azt látják, hogy brazil, és már hozzák is. És ettől függetlenül az a brazil, az nem biztos, hogy olyan brazil, aki valóban minőséget jelentene egy bajnokságban, mert azért nézzük meg a magyar bajnokságot, azért volt itt néhány olyan brazil játékos, aki nem hozta azt a szintet. Aztán a másik történet, a brazil játékosok számára is, nekem például van egy nagyon-nagyon jó barátom, aki Magyarországon él most már évtizedek óta, játékosként került ide egyébként, és most edzőként dolgozik, meg dolgozott is korábban, és egyébként dolgozott így az élvonalban is, Felipe Matosról van szó, aki például, tehát bevallottan, ő nem szeretett edzeni. Egy Isten áldott a tehetség volt, ő is São Paulo nevelés, tehát az egyik legnagyobb klubban, sőt az első klubban, ami Brazíliában megalakult, kezdett el futballozni, tehát az alapokat elég rendesen megkapta. El is jutott valamilyen szintre, aztán kölcsön adták talán Peruba, vagy nem valami ilyesmi egzotikusabb helyre, majd elkerült Európába, és ide került aztán Pápára, talán a Lombardhoz, és akkor Tatabánya, Haladás, tehát hogy igen, valamit letett az asztalra, de hát ő nem hozta azt a szintet. Miért nem? Mert fontosabb volt neki az élet, a Magyarországon jól érezni magát, keveset edzeni, szóval azért kell az is, hogy profi legyen az az ember, aki játszik, akinek olyan a hozzáállása, abból lesz valaki. De nyilván kitörési lehetőség mindenkinek, tehát nyilván mindent beleadnak egy ideig, aztán Európában sokan, nagyon sokan elkallódnak, szerintem többen elkallódnak, mint amennyien valamilyen szinten be is futnak majd. És hát az, nyilván a másik dolog meg, milyen borzasztó nehéz egy brazilnak abból a közegből, abból a hőmérsékleti tényezőkből, meg abból a világból átjönni Európába, mondjuk egy orosz meg ukrán bajnokságba. Tehát volt időszak, amikor az ukrán bajnokság zsákszámra vásárolta a brazilokat. Hát
kezdő 11-je az brazilokból állt kis túlzással.
Igen, de ott a brazil bajnokságban voltak például elképesztő tehetséges játékosok, akik elkerültek oda, és nem váltották be azt a reményt, aztán meg mentek vissza.
Véges a műsoridő is. Tóth Attila, az M4 Sport kommentátora volt a mai vendég itt a Játékos Kiáró podcastben. A brazil labdarúgásról volt szó, lehetne még erről bőven sokat beszélni, de hát majd egyszer valamikor szerintem folytatjuk. Köszönöm szépen, illetve a kedves hallgatóknak is a figyelmet, a műsorvezető Katona László köszöni a figyelmet. Viszont hallásra!
Ez volt a Játékos Kiáró, a Nemzeti Sportrádió beharangozó magazinja.
Yeah.
Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
Meg kell húzni!